Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntöm édesanyámat is és anyósomot is. Nagyon örülünk, hogy eljöttek a ma délután istentiszteletünkre. A mai alkalommal a hegyi beszédből, Jézusnak a hegyi beszédéből két bibliaverssel, két kis szakasszal szeretnék foglalkozni. Méghozzá a Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 13. verssel és a 14-től a 16. versig. Tehát azzal szeretnék ma foglalkozni, és arról akarok szólni, hogy Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, és azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ugye a délelőtt azzal foglalkoztunk, hogy Jézus a világ világossága, és most azt nézzük meg, hogy ha Jézust követjük, akkor hogyan lehetünk a világ világossága, és hogyan lehetünk a föld sója. Az első verset akkor fel is olvasom, az 5. fejezet 13. versét, amit mára választottam. Ti vagytok a föld sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az a kérdés, hogy kinek mondta ezt Jézus? Én azt gondolom, hogy nem mindenkinek mondta, hanem a benne hívő tanítványoknak és annak a sokaságnak, akik hallgatták Jézust, és követték őt, érdeklődtek az ő tanítása iránt. Nekik mondta azt, hogy ti vagytok a föld sója, nem mindenkinek mondta. A föld itt az elveszett világot jelenti Isten nélkül, amelyet meg kellene ízesíteni, amely megváltásra szorul. A só pedig, hát a tanítványokat jelenti, akik az életükkel, a hitükkel és a magatartásukkal ízet, valódi értelmet adnak a világnak és az embereknek. Az élet ízét ezen a földön, a bűn világában a valódi Krisztus hívők adhatják meg. Az élet ízét. Úgy, hogy az ételnek van jó íze, úgy az életnek is van íze. Vannak, akiknek már nagyon megkeseredett az élet íze, és azokat vigasztalni, bátorítani kell. Vannak, akik elbizakodtak, azokat vissza kell fogni, hogy ne rohanjanak a szakadékba, és leginkább a szeretettel, a kedvességgel lehet az embereket gyógyítani, és az életüknek valahogy visszaadni az értelmét. Az élet íze, az örök élet íze, ez nem más, mint ami az isteni kegyelmet továbbítja a bűnben élő embereknek. Például mire van szükségük ezeknek az embereknek? Kedvességre, önzetlenségre, hogy megtanulják mi az, hogy méltányosság. A szelídségre, amikor nem úgy bánnak velük sokszor, és már agresszíven reagálnának különböző helyzetekben. Szeliden válaszolni nekik, megmutatni nekik a türelmet, megmutatni nekik a hosszú tűrést, a nagy lelkűséget, hogy meg tudok neked bocsájtani. Le tudok mondani arról, amin van, annak egy részéről, a rendelkezésedre tudom bocsájtani. Nagy lelkűséget. Az igazságot nem elméletben, hanem mint gyakorlatot bemutatni, igazságosságot. Igen, ebben a helyzetben hiába, hogy esetleg az én fiam és egy másik gyerek között, úgy látom, hogy az én fiamat jobban szeretem, de a másik gyereknek van igaza. Akkor ne pártoljam a fiamat. Mert nem igazságos. Ugye? Megmutatni a megbocsátó szeretetet. Megbocsátani és el is felejteni. Ez adja meg az élet értelmét és ízét. Hogy örömtelibb lesz az ember élete. Hányan vannak depressziósok? Egyre több fiatal. Veszíti el az élete értelmét, és hát egyre több a depressziós. Nem láthat kiutat. Na ezeken segíteni, hogy meg rámutatni Krisztusra, és segíteni őket. Az emberek hogyan válaszolnak a bűnre? Az agresszióra, a hazugságra, a lopásra, a durvaságra? Hát bűnnel válaszolnak. Ugyanúgy. Amilyen a mosdó, olyan a törőköző. Hát ha te ilyen voltál velem, hát akkor majd meglátod én is milyen leszek. Majd megismered, hogy milyen az én elfordulásom. Az emberek így megkeményednek a bűnben. És nem csak Istentől, hanem egymástól is elfordulnak és eltávolodnak. Még a házastársak is. Ezzel szemben a keresztény ember Krisztusra támaszkodik. Krisztusból nyer erőt, amikor hozzáfordul, amikor imádkozik, amikor az Isten igéjéből erőt merít. És így válik a föld sójává. Kap valahonnan az Istentől, így mondom, hogy valahonnan, kap az Istentől a lelkébe erőt, bátorságot, gyógyírt, reményt, és ezt tudja adni az embereknek, akiknek erre szükségük van. A keresztény ember tudja, hogy Jézus nélkül semmit sem tehet. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Még a lelkész sem. Elmondok egy példát, kedves testvérek. Abba a faluban, ahol élünk, ott meglátogattam egy szegény családot, alkoholisták mind a ketten, hát nem is család, inkább együtt élő, idősebb párról van szó. Gondoltam, hogy csak beadok valamit nekik. Hát nem olyan nagy dolog, hát valamit összeszedek a ház körül, és hát beviszem nekik, mert tudom, hogy nyomorúságban vannak. És nem imádkoztam, nem készültem fel. Tényleg el is mentem, bevittem nekik. Hát a férfi azt mondta, hogy ő pogány. Azt mondta, hogy én pogány vagyok. Igen, mert az úgy megdöbbentett ez a kijelentés. Gondoltam, azt se tudtam, hogy mit válaszoljak. Mikor kijöttem, akkor jutott eszembe, hogy korábban már mondtam ott az élettársának, hogy az Isten szereti magukat, és én másképp nem lennék itt. Akkor arra gondoltam, hogy hát, ha én nem hinnék Jézus Krisztusban, én ide be nem tenném a lábamat, az egészen biztos. Tehát, hogy ezt valahogy ezt ére, vegye észre, hogy nem azért vagyok itt, mert ő szimpatikus nekem, hanem Krisztusért. És mondom, hogy nem voltam felkészülve rá, nem imádkoztam, és nem tudtam válaszolni nekik. Látjátok? Tehát nem mindegy az, hogy a föld sója tudunk-e lenni különböző élethelyzetekben, vagy pedig csak úgy vagyunk, mint minden más ember. Hol van szükség erősíteni a megfáradtakat, gyógyítani a lelkeket, és utat mutatni a tévelygőknek? Ne botránkozzunk meg, például a családban. Ismerjük azt a példázatot, amire most nem fogok kitérni, ahol a drachma el, az asszony keresi a drachmát, és kisöpri az egész házat, hogy megtalálja. És akkor megtaláltak, akkor mennyire örül, összehívja a barátnő, és azt mondja, megtaláltam, elveszett drachmát. De az a házba veszett el, kit jelképez? A családba valakit, aki nem Isten útján jár. Ott veszett el. És mennyi mindent megtesz az asszony? Ez az asszony a Jóistent jelképezi. Aki keres és kisöpri az egész házat, és mindent megtesz, hogy megtalálja azt, aki elveszett. Az Isten így munkálkodik értünk, így akar minket megtalálni. Az elveszett családtagjainkat is. A családban hogyan tudom kifejezni ezt a szeretetet? Hogyan lehetek a föld sója a szomszédokkal, a családtagokkal, ahogyan beszélek? Amikor előzékeny vagyok, amikor kedves vagyok hozzájuk, a munkatársakkal, amikor mindenben tartom magam az evangéliumi mércéhez. Barátkozom velük, beszélgetek velük, én is korábban világi munkahelyeket én is töltöttem be, de például akkor nem menjek el ivászatra. Oda már nem megyek el. Ugye? Tehát, hogy van egy evangéliumi mérce az ember életében. Amikor a szegényeken segítünk, miért fontos a mély szegénységben élőkön segíteni? Mert azok elveszítették a reményt, hogy van értelme emberhez méltó életet élni ezen a földön. Mert azt látják, hogy mindenki magának él. De amikor azt látja, amikor azt tapasztalja, hogy vannak, akik nem maguknak élnek, hanem önzetlenül és elvárás nélkül rajtuk segítenek, remény ébred a szívükben, hogy az életnek van valami más értelme is, azon felül, hogy magunknak halmozunk. És hogy nem ez az elsődleges. Reményt kapnak a szívükbe. És rá tudunk mutatni Jézus Krisztusra, hogy higgyenek benne. Aki azt mondotta, hogy a szegényeknek, hogy tiétek a mennyek országa. Nagy a lelki nyomorúság és a szegénység ott Baranyában is, ahol élünk, különösen ott azokban a falvakban. De hát egy asszonyt, amikor meglátogattam, azt most nem mondom el, hogy kerültünk velük kapcsolatba, az egyik asszonynak fél lába van. És olyan nyomorúságban van, olyan mocskosságban és olyan körülmények között, hogy 5 percet nem tudsz ott ülni abba a házba. 5 percet. És nincs, aki kitakarítson. Nincs, aki segítsen rajta. Az egyetlen fia meghalt, az unokája, hát az nem bír vele, hát az pedig lumpoló életet él. És minimális, tehát bejövetele van, tehát betegnyugdíja. És még sorolhatnám, hogy mennyi, hány ilyen ember van. Mikor veszíti el a só az ízét? Amikor a Krisztusban hívő elkezd kétfelé sántikálni. Jézus ezt a hegyi beszédében úgy jellemezte, amit a délelőtt hangsúlyoztam, és most nem szeretnék erre kitérni, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. A pénznek és Istennek nem lehet egyszerre szolgálni. Vagy hitből élünk, vagy pénzből. És tudjuk, hogy a Jelenések könyvében 7 levél van. És csak a vendégek kedvéért mondom ilyen részletesen, 7 levél van. És a 7. levél az utolsó korszak hívő keresztényeire vonatkozik. Akik Jézus második eljövetele előtt élnek. Azaz ránk vonatkozik. Ez a laodiceai levél. És maga Jézus Krisztus jellemzi azokat a hívőket, akik az utolsó korban élnek, és hívja őket megtérésre. Ez a Jelenések könyve 3. fejezetében található. 15. versben így jellemez Krisztus minket. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, vaj, ha hideg volnál, vagy forró, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni téged az én számból. Pontosítva olvastam, mert jövő időben kell fogalmazni, hogy ki foglak vetni, azaz nem foglak megvallani téged az Isten és az ő angyalai előtt, mondja Krisztus. Ha nem térsz meg, mit jelent az, hogy se nem hideg, se nem forró, langyos? Az isteni elvektől, az Istentől nem szakadt el, de a szíve a világ felé vonzódik. És világi alapelvek, világi szórakozás és egyéb dolgok jelentek meg az életében. Te sem hideg nem vagy, sem meleg. Térjél meg, mondja Jézus. És mi az egyetlen megoldás, drága testvéreim? Jézus Krisztus azt mondja, védj tőlem. Senkitől, sem az égben, sem a földön nem kaphatunk semmit, csak egyedül Jézus Krisztus által. Védj tőlem. Ugye tűzben megpróbált aranyat, ami szeretet által munkálkodó hitet jelent, stb., amit most nem szeretnénk hangsúlyozni. Tehát a laodiceai állapot, ez amiben van az utolsó idő Krisztus hívői, akik várják Jézus második eljövetelét, hát azokat az jellemzi, hogy nem fordultak el teljesen Istentől, de Krisztus szeretete sem hagyja át az ember szívét. Hányszor sóhajtottam én is fel, hogy Istenem, add vissza nekem az első szeretetet. Milyen szükségem lenne, hogy úgy szeresselek téged, mint 16 éves koromban, hogy szerettelek. És néha úgy feltör, és úgy megragad, és akkor utána megint eltűnik is. Mennyire szükségünk lenne erre az első szeretetre, ami megragadott minket. Testvéreim, ez a hitáltali megigazulás nélküli állapot. Pedig a hitáltali megigazulás és a megszentelődés nélkül az Isten parancsolatait sem tudjuk maradéktalanul megtartani. Az Úr Jézus azt kérdezte, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Ha az ízét veszíti a só, nem lehet a sót megsózni, nem való más, amint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ugye, hogy se egyikünk se szeretne ilyen sorsot magának. Hogy nem tölti be azt a szerepet, amire Krisztus szánta a családban, a társadalomban, az egyházban, hanem olyan, egy elvegyül a világgal. És akkor nem való másra, mint hogy kidobják és eltapossák. Ugyanen egyikünk se szeretne ilyen sorsra jutni. Testvéreim, ha viszont mi nem vagyunk folyamatosan élő kapcsolatban Jézus Krisztussal, az imádságban, a Szentírás olvasásban, Isten igéjének való engedelmességben, Isten igéje fölötti elmélkedésben, hogyha nem vagyunk kapcsolatban Jézus Krisztussal, akkor nem tudjuk betölteni a só szerepét a társadalomban. Mert ezt nem lehet tudással betölteni. Az üdvösség nem tudás. Szükséges Biblia ismeret, de nem azáltal van az üdvösség, hanem hitáltal. Nem lehet tapasztalatból. Hiába volt 2 teológiám, és elvégeztem, abban a helyzetben, ahol bementem, nem tudtam mit mondani, úgy meglepődtem, mikor frontálisan találkozol a bűnnel, vagy az istentelenséggel, azt se tudod, mit válaszol. De ha Krisztusban vagy, akkor a Szentlélek tanácsol, és tudsz segíteni, tudod, hely tudsz állni abban a helyzetben az Isten kegyelméből. Az Isten pedig minden élethelyzetben megsegít, tanácsot ad, megerősít, hogy tegyük a jót, ahol lehet, és maradjunk türelmesek, kedvesek, ott, ahol legszívesebben kiabálnánk a másik emberrel. Testvéreim, mi szükséges ehhez, hogy betöltsük a só szerepét? Van egy belső feltétel. Attól félek, és attól tartok, hogy az adventista gyülekezetekben nincs folyamatos bűnrendezés. Ha itt van, akkor Nyitott ajtókat kopogtatok. Attól tartok, hogy nincs folyamatos bűnrendezés. Azt jelenti, hogy este letérdelek a szobámba, számba veszem a napomat, és nem csak hálát adok, és elmondok egy rövid imát, hanem végigveszem a napomat, és megnézem, hogy Szentlélek Úristen, virágosíts meg engem, hogy mi, vagy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi az, amiben vétettem ellened. És akkor megbánom azt, kérem a bánatot, és megvallom. Hiszen ott van a szószólónk Jézus Krisztus a mennyei szentélyben, és közben jár értünk, és azonnal megbocsátja a bűneinket. Micsoda kiváltság, oda járulhatunk a menny királya színe elé. Megvallhatjuk neki a bűneinket a belső szobánkba, és eltörli azokat. Azokat elfedezi teljesen. És mit teszünk? Elhanyaguljuk. És hogyha elhanyaguljuk, nem tudjuk betölteni a só szerepét. De hogyha folyamatos a bűnrendezés az életünkbe, és egyre inkább a Szentlélek segít arra, ne csak megvalljuk, hanem igazi bűnbánatot ad az Isten, mert ez is ajándék. Igazi bűnbánatot ad, akkor azt mondom, eljuthatok oda, hogy azt mondom, hogy soha többet nem akarom azt a bűnt elkövetni. Amikor covidos beteg voltam, és az ágyba kerültem, és a feleségem imádkozott mellette, és kértem, hogy olvasson fel az evangéliumból, olvasson fel a profétaság lelkének az írásaiból. Más könyvet a kezembe nem tudtam meg. Semmi nem tudott megelégíteni. Mikor azt mondtam, hogy légy szíves a hitbeli tapasztalatainkról, számolj be, mert kétségek között voltam. Akkor egyedül az Isten tudott megerősíteni és megvigasztalni. Egyedül az Isten igébe tudtam a reménységemet vetni. És az Úr tudott megvigasztalni, azáltal, hogy a feleségem szeretete ott volt mellette. Testvéreim, szükségünk van erre mindannyiunknak, hogy valamilyen tapasztalatok által az Istenhez közelebb kerüljünk. És akkor elhatároztam egy bizonyos bűnre, hogy többet soha nem fogom elkövetni. És tudjátok, azóta hányszor volt kísértésem rá? Rengetegszer. És úgy érzem, hogy nincs erőm hozzá, hogy hűséges maradjak, hogy az Isten mellett minden körülmények között. És pedig megígérte. Testvéreim, van itt még egy fontos dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. Hogyha a bűneinkbe visszaesünk, és nem folyamatos a bűnrendezés az életünkben, akkor ennek van egy következménye, amire soha nem gondolunk, vagy általában nem gondolunk. A következmény az, hogy a lelkiismeretünk nem fog jelezni egy idő után. Megerőtlenedik, megfertőztetődik a lelkiismeretem. És oda abba az állapotba jutunk, hogy hát én bocsánat, én nem érzem ezt bűnnek. Ez a probléma. Ez a bűnnek a hatalma, testvéreim. Ezért inkább válasszuk Krisztust. Krisztusnak a szeretetét ő megbocsájt. Ő magához fogad. És abban a pillanatban, amikor megtérünk, akkor nem csak a lelkünket tisztítja meg, hanem a lelkiismeretünk is megtisztul. Mindjárt szeretnék, itt hoztam egy könyvet, és ebből felolvasni nektek, csak még egy kicsit később ezzel kapcsolatban, hogy bizony az ember még saját magát is képes becsapni, és saját magát is próbálja igazolni a bűneiben, ahelyett, hogy az élő Istenhez térne. Testvéreim, hogyan tegyünk tanúságot embertársainknak Krisztusról? Nem a fokozott vallásosság. Úgy tudunk tanúságot tenni Krisztusról, ha szeretjük embertársainkat. Nézzük meg két új szövetségi igehelyet, Galatákhoz írott levél 5. fejezet 14. versét. Mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ha az egész Bibliát össze akarod foglalnod, mint Isten törvényét, és meg akarod ragadni a lényeget, a szeretetet, az Isten iránti szeretetet is úgy tudod bemutatni, hogyan szereted az embertársadat. Ha embertársadat nem szereted, akkor nem mondd, hogy szereted az Istent, mert hazudsz. És ezt saját magamnak is ugyanúgy mondom. Ha embertársadnak nem tudsz megbocsájtani, akkor nem mondd, hogy szereted az Istent, mert az Isten megbocsájtott neked. Ugye? Egy másik ige, Timóteushoz írja, az első levélben van Pál apostoltól, az első fejezet 5. verse. Így olvasom a Timóteushoz írott első levél, első fejezet 5. versét. A parancsolatnak vége, azaz vég célja. Tehát nincs vége a parancsolatnak, a célja. A parancsolatnak vég célja pedig a tiszta szívből és jó lelkismeretből és igaz hitből való szeretet. Tehát a parancsolatnak a vége vagy célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hívből való szeretet. Képmutatás nélküli szeretet. Nem azért szeretem a másikat, mert akarok valamit tőle, vagy nem azért szeretem őt, mert én most szeretnék jó benyomást tenni rá, hanem őszintén, tiszta szívből, jó lelkiismerettel, ingyen, kegyelemből nem várok érte viszonzást. Azért szeretem őt, mert az Isten is szeret engem, és tudom, hogy a szeretet fogja őt is meggyógyítani, és Istenhez vonzani. Tehát láthatjuk, hogy miben van összefoglalva a törvény. Pál apostol ír arról is, hogy tisztítsuk meg a lelkiismeretünket minden holt cselekedettől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ha az ember a bűn útjára lép, be fogja csapni önmagát, és be fogja csapni a saját lelkiismeretét is. Elköveti a bűnt, először jelez a lelkiismeret. Utána megint elkövet, és egy idő után megmagyarázza saját magának. És bizony a Szentírás tud megerőtlenedett lelkiismeretről, és megfertőztetett lelkiismeretről is méghozzá hívő körében, mert ezt Pál apostol írja. És meg kell tisztítsuk a lelkiismeretünket is. És amikor bűnvallomást teszünk, amikor Isten szín elé járulunk, akkor a lelkiismeretünk is megtisztul. Újra beállítjuk a biblikus mércét, Jézusnak a szavai szerint. Nem magától jó a lelkiismerete az embernek, hanem azáltal, hogy olvassa a Szentírást. Azáltal, hogy megismeri Isten akaratát. Azáltal, hogy azt komolyan veszi, és szembenéz vele, és azt mondja, hogy én szeretnék így élni, vágyom rá. Hányszor halljuk, hogy nem érzem, hogy ez nekem bűn lenne. Itt két végletet kerüljünk el, testvéreim. Az egyik, hogy egymásnak ne legyünk az élő lelkiismerete. Egymás ne hajtsuk a törvény igájába. Mert ez rabság, és Istennek sem kedves. Semmi olyan szolgálat vagy Isten tisztelet a jó Istennek nem kedves, ami kényszerből vagy megfelelésből történik. A jó Isten annak örül, hogyha önként, szívünkből, szeretetből történik a szolgálat. A jó Istennek egyedül ez kedves. Ha mi erre elhatározásra jutottunk. Tehát ez az egyik véglet. A másik véglet, amikor megmagyarázunk mindent, és fölmentjük a lelkiismeretünket. Hogy ez sem bűn, engem ez sem zavar, hagyjál, és mindent megmagyarázunk. Ez nagyon közel áll, testvéreim, az önigazuláshoz. Önigazolás. Az ember mindig saját magát igazolja, hogy neki van igaza. És a laodiceai levél pont erről szól, amit az előbb felolvastam. Ez jellemzi a Krisztus népét, adventváró népét, kivéve azokat, akik megtérnek. Mert hogy lesznek megtérők, vannak megtérők, és lesznek megtérők. Akik Krisztustól elveszik azt az ajándékot, amire szükségük van, hogy megtisztuljanak. Akkor most megmutatom, vagy felolvasom, hogy hol ír Pál apostol az erőtelen lelkiismeretről és a megfertőztetett lelkiismeretről. A Korintusi első levél 8. fejezetében a 7. verset nézzük meg. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek bálvány felül való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Itt most a bálvány áldozati hús evésről van szó, amivel nem foglalkozunk. Tény, amit ír, hogy lelkiismeretük erőtelen lesz, és megfertőztetik. Létezik ilyen. A 10. vers, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálvány templomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatik-e, hogy megegye a bálvány áldozatot? Erőtelen lelkiismeret. Hallott? És akkor a Tituszhoz írott levél, Pál apostol a munkatársának is ír, az első fejezet 15. versében. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hiteteleknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Akik a bűn szolgái, ne várjuk tőlük, hogy a lelkiismeretük ne legyen megfertőztetve. Hát ez a probléma. Ez az ember tragédiája. És hogyan lehet? Csak Krisztus szeretete és igazsága tudja gyógyítani az ember és segíteni bennünket. Másképp nem, nincs az ember számára szabadulás és gyógyulás. Pál apostol figyelmeztet a Timóteushoz írott első levélben, hogy tartsuk meg a jó hitet és a lelkiismeretet, nehogy a hit dolgában a hajótörés szenvedjünk. A jó hitet és a lelkiismeretet tartsuk meg, nehogy a hit dolgában, mert bizony a hitben is lehet hajótörés szenvedni, meg lehet botránkozni, el lehet fordulni. És akkor Nem csak az a probléma, hogy az ember kiábrándul egy közösségből vagy egy egyházból, hanem az a probléma, hogy akkor elveszíti az üdvösséget. Mert hitáltal van az üdvösség. Aki hisz, az üdvözül. Aki nem hisz, az eltávozik. Hitáltal van az üdvösség. Nem mindegy, hogy megtartjuk-e a jó hitet és a jó lelkismeretet, ugye? Bizony a lelkismeretünket is helyre kell állítani, amennyiben a bűn fogságába kerültünk, és Krisztustól eltávolodtunk. Akkor felolvasom a Zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből ezt az előbb hangoztatott Biblia verset, a 14. verset. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére megtisztít, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteteket a hold cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ezek szerint vannak hold cselekedeteink. Azok a hold cselekedetek, amelyeket a mindennapokban végzünk, Isten iránti szeretet nélkül. Azoknak nincs értéke. Persze fontos, hogy a családét végezzük, hogy ne, értékes az Istennek, nem azt akarom mondani, de vannak olyan cselekedetek, amelyek hold cselekedetek. Hogyha nem szeretetből történik, nem Isten vagy felebaráti vagy hittestvérenk iránti szeretetből történik ez a cselekedet, és ezt mi az, ami megtisztítja? Krisztusnak a vére. Mit jelent? Krisztusnak az áldozata. Krisztus meghalt érted. Krisztus meghalt érted, hogy téged megváltson és üdvözítsen. Mit jelent ez neked? Mire kötelez ez engem? Ha Krisztus a menny királya eljött is, és a legnagyobb mélységekbe ereszkedett le, hogy engem megváltson és üdvözítsen, a kínok kínját elszenvedte, és a második halált a kereszten. És az én bűneimet fölvette a keresztfára, és ott azért a büntetést elszenvedte. Mire kötelez ez engem? Hát arra, hogy azt mondja, hogy Istenem, hát te ezekért a bűnökét meghaltál, amit én minden nap elkövetek. Hát én nem akarlak téged többet megbántani. Hát ha nem ez ebből fakad, nem az Isten iránti szeretetből fakad, akkor továbbra is védkezni fogok. Természetesen tudom, hogy van erkölcs és van tisztesség. Az erkölcs és a tisztesség, de ennek még van egy magasabb szintje is, az életszentség. Az életszentség. És ez a Krisztus iránti viszont szeretetből fakadhat. Másképp nem fog tudni létrejönni. Szükséges testvéreim, hogy naponta Krisztus áldozatáról elmélkedjünk. A prófétasság lelkének a megnyilatkozása ír erről, hogy naponta egy órát kellene töltenünk Krisztus keresztje alatt. Hogy megutáljuk a bűnt, és jobban ragaszkodjunk Krisztushoz. És a helyes úrvacsoravétel, mennyire fontos, hogy készüljünk az úrvacsorára. Hogy egymással kiengesztelődjünk, hogy felhívjuk azt a testvért, akit megbántottunk. És megbocsássunk neki, megmossuk a lábát. Azért, hogy semmi akadály ne legyen, hogy ami a föld sója legyünk, és a világ világossága. Ne legyen belső akadály a szívünkben, testvéreim. Nehogy megkeményítessünk a bűnnek a családsága által. Egyedül Krisztusnak az értünk vállalt szenvedése képes megtörni a bűn hatalmát az életünkben. És ahogy megtérünk, a lelkismeretünk is elkezd tisztulni. Tisztább lesz a lelkismeretünk, jelezni fog. Észrevesszük, hogy tényleg, Istenem, nagyobb fény, nagyobb világosságot kaptam szent lelked által, amit korábban nem tekintettem bűnnek, ez most az. Mondok egy példát. Biblia nélkül az ember azt gondolja, hogy tisztességes, becsületes ember. Eléveszi a Bibliát, elkezdi olvasni. És ott azt írja, hogy atyám, fiai, ne sóhajtozzatok egymás ellen. Micsoda? Hát én nem csak sóhajtoztam, én még oda is mondtam neki. Még sóhajtozni se lehet. Ugye, hogy mikor, ameddig nem nézek bele a tükörbe, addig egészen jól gondolom. Belenézek a tükörbe, észreveszem, hogy itt van egy rác, ott van egy pötty, ezt kellene igazítani, a tükör az Isten igéje. Bele kell nézni, testvéreim, az Isten igény, és főleg a szívünkbe forgassuk azt, hogy átformálódjunk Istennek a tetszésére. Ha belenézünk Isten törvényébe, a Bibliába, akkor fogjuk meglátni elveszett állapotunkat, és akkor fogjuk meglátni, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ami megváltókat, aki megment minket, hogy nem vagyunk elveszve a bűneinkben. Nem úgy tudunk megmenekülni, hogy állandóan azt mondom, hogy bocsánat, én ezt nem követtem, mert én azért külön vagyok a másiknál. Hanem úgy, hogy szembenézek magammal, belátom a Szentlélek segítségével az ige nyomán, hogy vétkeztem, de nem vagyok elveszve, mert ott az én megváltóm, Jézus Krisztus. És ő szeret engem, meghalt értem, közben jár értem, elküldi a szent lelket, magához fölemel, És üdvözít. Nem vagyok elveszett ember. Egyszerre kell látnom a bűnösségemet is, és Jézus Krisztusnak a szeretetét, üdvözítő erejét. Mert ha csak Krisztusra nézek, az lenne a legjobb, de ha Krisztusra nézek, akkor kell lássam magamat is. Ugye? Kell lássam a saját, de ezért az Isten igének a fényében meglátom önmagam. De hogyha csak a bűneimre nézek, Krisztus nélkül, akkor az el fogok veszni, az nem jó, az nem elég. Tehát ezért szükséges Krisztusra is tekintenünk, és saját állapotunkat is felismernünk. Testvéreim, gondoljunk arra, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még meg sem születtünk erre a világra. Mert a Jelenések könyve azt írja, hogy a bárány Jézus Krisztus jelképe, a bárány megöletett a világ teremtésétől kezdve. Mit jelent ez? Az Atya és a Fiú eldöntötte, hogy ha az ember vétkezni fog, akkor Jézus meghal az emberért. Ezt jelenti. Öröktől fogva már eldöntötte, hogy ha az ember a bűnt válassza, Isten úgy fogja őt megmenteni, hogy a fiát odaadja, és Jézus ezt önként vállalta. Hogy meghal az emberért, az ember helyett. Azért, hogy a bűneiért a büntetést kifizesse. És nekünk ingyen kegyelemből mennyországot adja. És majd új földet. Reggelenténként imádkozzunk így, hogy Uram, vonj magadhoz engem közel, tégy engem a te békéd eszközévé. Akkor a Jóisten fogja alakítani napunkat, hogy legyen lehetőségünk az ő szeretetét és igazságát kinyilvánítani néhány embernek, és akkor a föld sójára vonatkozó bibliaverset ismét felolvasom. Ti vagytok a földnek sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Vizsgáljuk meg, hogy mennyire tudunk a föld sója lenni. Amennyire Krisztussal kapcsolatban vagyunk, annyira tudunk a föld sója lenni. Amennyire eltávolodunk Krisztustól, annyira megízetlenülünk és nem tudjuk a só szerepét betölteni. Akkor átlépek a másik Biblia versre, amiről szeretnék ma szólni. Itt még lett volna néhány gondolata, talán erre most már nem térek ki. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék érte a ti mennyei atyátokat. Ezt mondta Jézus. Ti vagytok a világ világosság. Jézus azt mondta, hogy én vagyok saját magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Aki felismeri Jézus önzetlen életét, szeretettel teljes életét, tisztaságát, szentségét, atyára való támaszkodását, hitét, gyerekekhez való viszonyulását, betegeket, ahogy gyógyított, az világosságot kap, hogy így kell élni. Így kell élni, hogy Krisztus élt ezen a földön. És akkor azt mondja Jézus, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Már nem az önzésbe fog élni, hogy van nekem a kis világom, és én annyira jól el vagyok ott benne. Hát köszönöm szépen, nem érdekel a szomszédom sem senki. Mert ez nem Krisztus útja. És Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, hogy örök életük legyen, hogy ez az élet világossága miénk legyen. És aki Krisztus követik, ebből a világosságból részesednek. És minden korban ebből a világosságból részesedtek az ő tanítványai. Mi volt Krisztusban ez a világosság, amely minden embert megvilágosít? Akkor szó szerint is felolvasom, nézzük meg János evangéliumában, az első fejezet, negyedik versét. Már utaltam rá és hangsúlyoztam, de lássuk, hogy ez így van. János evangélium első fejezet, negyedik verse. Ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Krisztusban élet volt. Milyen élet volt? Szent élet, tiszta élet, önzetlen élet. Szeretettel és igazsággal csordult tele élet. Szelid élet. Olyan volt, hogy amikor megszólalt és tanított, akkor úgy tanított, mint akinek hatalma most, nem úgy, mint az írás tudok. Oda vonzotta az embereket magához. Ez az élet. Mint mikor a virághoz oda mész, a mezőn meglátod a virágot, azonnal odavonz magához, én is oda megyek, és megszagolom, hogy van-e illata. Azonnal. Egyet leszakítok, és betűzöm a kalapomba. Egy kis virágszálat. Mert ilyen. Tehát ilyen az a világosság, ilyen az a krisztusi szeretet, mint az a virágszál, amelyik illatozik, és szép is. Na legyünk ilyen virágszálak, testvéreim. Ez az önzetlen Istennek átadott, és a mindennap Istenre támaszkodó élet volt az emberek világossága. Ez az élet megnyilvánult a bűnösök iránti könyörületességben, az igazságosság határozott de szelíd képviseletében. Mondjunk példát. Amikor a bűnös asszonyt odavitték Jézus elé, hogy megkövezzék. Mester, te mit mondasz? Most értük ezt az asszonyt a házasságtörésen. Persze azt elhallgatták, hogy jó van a házasságtörő társa, az sehol nincs, azt nem vitték oda, az is ugyanolyan bűnös. Na te mit mondasz? Jézus nem mondta azt, hogy ne kövezzék meg, azt sem, hogy igen, azt mondta, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületik. Tehát meg lehet kövezni, de aki bűntelen, azt tegye meg. Tehát a törvényt nem függesztette fel. De utána mit mondott az asszonynak, mikor mindenki elódalgott onnan, mert a porba beleírta azoknak az írástudóknak, farizeusoknak a bűneit, és azok a lelkiismeretben vádoltatva elmentek onnan, mert felismerték, hogy Jézus oda mit írt be. Mit mondott? Asszony, senki nem ítél el téged? Senki, uram, én sem ítélek el. És mit tett hozzá? Menj, de többé ne vétkezzél. Tehát nem csak a szeretet volt ott, hogy megmentette, hogy ott az nem kövezték agyon, és nem ítélték el, és maga Krisztus sem ítélte el. Ott volt a szeretet, csordultik, de ott volt az igazság is. Menj, de többé ne vétkezzél. Láthatjuk ezt, testvéreim. Tehát ez a fajta viszonyulás, ezt tanuljuk meg Krisztustól. Minden körülmények között. Ez az önzetlen, Istent és embert szerető magatartás, alapállás volt az élet világossága az emberek számára. Amikor az ellenségeinek megbocsátott, és az ellenségeiért imádkozott a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Emlékszünk, hogy gúnyolták Krisztust a kereszten? Olvastuk. Hogy a szálljon le a keresztül, és akkor hiszünk benne. És miket mondtak ott, hogy gyalázták? És mit mondott? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Pedig meg lett volna a hatalma, hogy magához vegye a hatalmát, és leszálljon a keresztül. És ott megsemmisítsen mindenkit. De nem tette meg. Gondoskodott az édesanyjáról. Ott a keresztre feszítve, halála előtt, ha nem a szeretetnek és a gyöngétségnek a kimondhatatlan jele? Azt mondta Jánosnak, íme a te anyád, de először az anyjának, hogy asszony, íme a te fiad. Tehát gondoskodott róla. És azt írja az evangélium, hogy attól kezdve János maga mellé befogadta Máriát. Valakinek gondoskodni kellett időskorában Máriáról. És Jézus gondoskodott az édesanyjáról. Kire bízta? Arra a tanítványra, aki a legjobban szerette őt. Akinek a szíve tele volt szeretettel. Aki a János apostol, ugye az első levele, tele van szeretettel. Aki odahajtotta a fejét Jézusnak a keblére az utolsó vacsorán. Úgy szerette Jézus. Az édesanyjának a legjobbat adta. Azt a tanítványt, aki tele volt szeretettel. Testvére, gondoskodott az édesanyjáról. Nem hagyta magára. Amikor a jobblatornak megbocsájtott, és megígérte a mennyek országát. Jézus azért jött a földre, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért felszólít engem és téged minden nap, minden élethelyzetben, hogy kövessük őt. Éljünk úgy, ahogyan ő élt ebben a világban, és akkor mi is a világ világossága leszünk. Aki Krisztus hitét és ima életét követi, az nem járhat sötétségben. Aki Krisztustól tanul, az megtanulja, hogy szelíd és alázatos szívű legyen. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítlek titeket. Tanuljátok meg tőle, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Vegyétek magatokra az én igámat, nem a bűn igáját, mert az agyonnyom, és annak a vége a halál, az örök halál. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőle, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Az én igám édes, az én terhem könnyű. És egy beszélgetésben derült ki, az egyik testvérnő mondta, miért édes Krisztusnak az igája? Miért könnyű? Miért gyönyörűséges? mert tele van szeretettel irántad. Krisztus úgy helyezi át rád, hogy nem szeret téged? Hát olyan nincs. Olyan betegséget, a szenvedés nem ad, hogy ne adna erőt is hozzá, azért, hogy elviseljed. Krisztus igája édes, gyönyörűséges. A bűn igája az rettenetes. Annak tudjátok, hogy mi a vége. Menjünk Krisztushoz, tanuljuk meg ezt tőle. Egy igazi Krisztus hívő közösség olyan, mint a hegyre épült város, amit nem lehet elrejteni. Itt ezt olvastam, de nem azért gyújtanak gyertyát, hogy egy lábassal vagy vékával lefödjék, hanem hogy feltegyék egy gyertyatartóra, hogy mindenkinek világítson. Egy közösség ugyanígy világít. Egy hívő közösség, egy hívő család. Hogyha mert tudják, pontosan tudják, hogy kik az adventisták a városban, azt is tudják, hogy hogy élnek. Pontosan tudják. Látják az életeket. És hogyha látják, hogy milyen egy hívőnek az élete, akkor azt mondják, hogy én is úgy kéne szeressen Krisztust. Én is akarok hűséges lenni Krisztushoz. Mert a világosság, mert vonz az ő életünk, testvéreim. Egy áldozatos lelkű, imádságos, szerető édesanya, édesanyának az élete világosság a családja és a szomszédok számára. Aki a családjáért él, föl kell reggel és imádkozik, ellátja a családját, szelíd, engedelmes, ugyanakkor az igazságot is képviseli, nem azt jelenti, hogy férjének mindenben engedelmes. Csak abban, ami nem bűn. Hát ha a bűnre kényszeríti, akkor nem. Természetesen, majd nehogy valaki azt gondolja, hogy én a biblikus mércéhez tartom magam. Tehát, hogyha egy áldozatos lelki, imádságos, szerető édesanyja világosság a családja számára, a szomszédok számára, akkor mi is lehetünk ilyenek. Mert azt észre fogják venni. És nem azért, hogy minket dicsérjenek, hanem hogy dicsérjék a mennyei atyát. És ők is hozzátérjenek. Mert nekünk ez öröm lesz. Hát nem az az örömünk, hogyha megkeresztelkednek emberek? Nem az az örömünk, hogyha az Isten azt látjuk, hogy megbocsájtott valakinek, s felemelte? Hát az a mi örömünk is. Ha mi imádkozunk valakit, és az Isten meghallgatta az imánkat, az nekünk nem öröm? Hát dehogy ne. Különösen, hogyha ez az szerető édesanyja, aki a családjáért és Istenért él, nem fárad el, mert állandóan Krisztusból meríti az erőt, és nem panaszkodik. És még boldog is, hogy a családjáért élhet. Boldog. Nem a világ útján jár, nem a szórakozást keresi. Boldog. Mert elrejtett életet él Krisztusban. Van neki egy belső forrása. Mindenki más szomjazik, neki van egy forrás, oda megy és iszik belőle. Ez a forrás Jézus Krisztus. Az imádság és a bibliaolvasás és Krisztusnak való engedelmesség. És a Máté 5.16 teszi fel a pontot az íre, az í betűre. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy tudunk a föld sója és a világ világossága lenni, hogyha látják a mi jó cselekedeteinket. Hogyha az életünk nem csak a szavaink, hanem a cselekedeteink, a tetteink tükrözik azt, hogy mi Jézushoz tartozunk. Azokban a falvakban, ahova elmentem és meglátogattam a szegényeket, a Jóisten kegyelméből. És voltak testvérek, akik erre adakoztak. És itt tudtam én is vinni. És elmondtam, hogy ez nem tőlem van. Mert úgy becsületes. Na azoknak az embereknek ez a világ világossága volt. Az biztos. A lelkemben bizonyosság volt és öröm volt. Amikor ezeket az embereket meglátogattam. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kértem, hogy fotót is szeretnék készíteni, mert azok, akik az adományt küldték, el akarom küldeni, és pontosan. Fel is mutatta az adományt, mert fotót, hogy átadtam neki. Az egyik anyuka így összetette a kezét. Így. Így fotóztam meg. Így köszöntem meg az Istennek. Beteg nyugdíjas. És olyan minimális pénzből él, hogy el sem tudjuk képzelni. És a fiát kell nevelje és iskoláztassa. Nincs a környéken munka. Jézus Krisztusban vetett hit nélkül nincsen üdvösségünk, de hit által üdvösségünk van. Akinek van élő hite és reménysége, annak cselekedetei is lesznek. A jó cselekedetek a hit gyümölcsei, és ezek világítanak. Amikor enyhítjük a nyomort, amikor szeretjük egymást, amikor pártoljuk az özvegyek és árvák ügyét, szükség van arra, hogy az özvegyek mellé odaálljunk. Az árvák mellé odaálljunk, mert ők hiányt szenvednek valamiben. amiben nekünk teljes az életünk. Nem is tűnik fel. Csak amikor nincs, akkor fog feltűnni. Mit jelent, amikor valaki özvegy, vagy árva? És akkor még egy utolsó példát mondok, és akkor ezzel befejezem. Abba a faluban, ahol élünk, Baranyába, oda költözött egy család. 17 éves fiúnak meghalt az apukája. És a nevelő apukája is utána halt meg. Az édesanyjával él együtt, de annyira önmagába forduló életet él, hogy nem 17 éves szinten van, hanem legalább 14-15 éves szinten van. Nem tud kibontakozni, szegény gyermek. Tele van lelki sérülésekkel. Imádkoztam érte, beszélgettünk egy kicsit vele, és hát panaszkodik meg, hogy milyen gyerekek vannak, meg hogy bánnak vele. És elhívtam a táborunkba. Szerveztünk tábort évről évre a fiainknak, a korosztályának, osztálytársaiknak, barátaiknak, és a Jóisten kegyelméből az idén 67 gyerek, kamasz és fiatal vett részt a táborunkba. 67! Igaz, hogy csak 3 napot tudtunk vállalni, mert nagyon nehéz volt. És képzeljétek el, testvéreim, elhívtam ezt a gyermeket. Hát nem tudok biztosat mondani. És elmentem, hogy készüljek a tanításra a táborba. Kimentem a falu szélére. Kinyitottam a Bibliát, és néztem a nagy vacsora példázatát. Az lett volna az egyik tanítás, és az is lett, amit tanítottam a fiataloknak. És a nagy vacsora példázatánál olvasom, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megtehék az én házat. Tudjátok, hogy Istennél nincs kényszer, ez nem azt jelenti, hogy kényszeríteni, hanem azt jelenti, hogy tegyél meg mindent, hogy ott legyen. Jó szívvel, szeretettel, tegyél meg mindent, ott legyen. És eszembe jutott ez a fiú, hogy én nem tettem meg mindent, hogy ő ott legyen a táborban. Gyorsan messengeren írtam neki, hogy szeretnél, akarsz élni a táborunkba. Még van lehetőség, el is viszünk. És tudjátok mit? Kijött is, mondtam, gyerek is, beszélgettünk egy kicsit, meghallgattam ismét, és elhívtam a táborba. És nagyon nehezen tudott beilleszkedni. Inkább nem tudott beilleszkedni, mint igen. De remélem, hogy valami gyógyulást kapott a lelke. Tehát legyünk a világ világossága környezetünk számára. Legyünk a föld sója. Azért, hogy az Isten neve megdicsőjön. És higgyétek el, testvéreim, több lesz az örömünk. Sokkal boldogabbak leszünk, mintha magunknak élnénk, és csak saját magunkkal foglalkoznánk. Adja a Jóisten, hogy az Isten igéjének a magva az jó talajra hújjon a szívünkbe, és ott sokszoros termést hozzon, és a világ világossága és a föld sója lehessünk. Jézus Krisztus által. Amen.